Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsora kommunikációról, manipulációról és rációról a Trend FM-en.
Folytatjuk a krízisek és pofonokat, Csegyevi Dániel geográfussal beszélgetek, és hát belemerültünk a térképek színezésének, színhasználatának a rejtelmeibe és az ezzel kapcsolatos befolyásolási lehetőségekbe, és egy nagyon fontos kutatási területethez érkeztünk el, a trianoni békeszerződés kapcsán előtte és utána megvalósuló viták. Picit kérdeztelek már, hogy az érvrendszernek hogyan lehet része egy térkép, és azt gondolom, hogy most még részletesebben tudunk beszélni arról, hogy hogyan lehet térképészettel, térképábrázolással érvelni egy fajsúlyos politikai vitában például. Mi ez a vörös térkép, mi ennek a története, mit érdemes tudnunk róla?
Vörös térkép Teleki Pál szerkesztette, aki akkor a Magyar Földrajzi Társaság főtitkára volt, és később ugye miniszterelnök is lett. Ekkor azonban még nem volt az, de már aktív politikai szereplő is volt, úgyhogy Teleki Pál ilyen szempontból a korabeli nemzetközi hírű geográfusok között is egy nagyon speciális helyzetben volt, ugyanis a társadalmi státusza az anyagilag jóval akár nyugati országok geográfusai fölé is emelte őt.
Tehát egy jómódú ember volt.
Egy jómódú ember volt, jelentős politikai befolyással, és ő volt az, aki a kezébe vette a magyar békeelőkészületeket, földrajzi szempontból legalábbis, mert hogy minden háborús fél készült valamelyest az első világháborút lezáró béketárgyalásokra, hogy ezt nem lehetett tudni, hogy a háborúnak mikor lesz vége, de a britek és a franciák, sőt az amerikaiak is már 1915-16-17-től fokozatosan elkezdték ezeket a munkálatokat. Először még nem konkrét határvonásra kell gondolni, hanem például a brit királyi földrajzi társaságban elkezdtek szerkeszteni egy külön Európa térképsorozatot, és úgy gondolták, hogy majd a béketárgyalások során az jó lenne a különböző békeszerződések térkép mellékleteinek alaptérképeként. És ezt meg is szerkesztették, és ez így is történt. Na persze ezt így előre nem lehetett tudni, de ők ezen 1914 vége óta dolgoztak. Tehát ahogy kitört az első világháború, tulajdonképpen két hónapon belül elkezdték, és fokozatosan fordultak rá a békeelőkészületekre, még a magyar fél valamelyest megkésve kezdte el a békeelőkészületeket, mert igazából nagyon sokan nem hitték el, hogy a központi hatalmak elveszthetik a világháborút, és még különböző balkáni területi ambíciókról folyt a szakmai diskurzus a földrajzi közlemények hasábjain, és a bolgár front 1918. szeptemberi összeomlása volt az a pont, amikor hirtelen megijedtek, és Teleki maga személyesen is megijedt, és mint a Magyar Földrajzi Társaság főtitkára javasolt, hogy azonnal meg kell kezdeni a béketárgyalásokat, mert itt heteken belül vége mindennek.
Hát tényleg kicsit megkésve álltak neki akkor ennek a tervezgetésnek, hogyha még itt a balkáni országok területét nézegették, és 18. szeptemberét mondtad, hogy akkor gyorsan elkezdtek ábrázolgatni egyebeket?
Így van. Hát ugye 18-ban még a bukaresti béke idején lehetett úgy gondolni, hogy hát a központi hatalmak állnak ugye nyerésre. 18 nyarán még volt egy nagyon, nagyon komoly német offenzíva. Viszont a bolgár front összeomlása, az ugye az amerikai csapatoknak a megérkezése a nyugati frontra, az alapvetően rendezte át a viszonyokat. Ennek a következménye volt aztán a bolgár front összeomlása, és az összes többi front összeomlása is, és nagyon hirtelen kellett elkezdeni. Akkor viszont Teleki szervező munkájával gyakorlatilag mindenki, aki élt és mozgott, 18 októberétől kezdve ebbe bevontak, de ugye közben párhuzamosan 18 novemberétől kezdve ugye egyrészt esett szét a monarchia, másrészt pedig a különböző utódállamoknak a katonai csapatai egyre beljebb hatoltak az akkor még fennálló országterületbe, úgyhogy ez sok geográfusnak például Kolozsváron személyes sorsát is alapvetően befolyásolta, és itt nagyon esetleges, hogy ezekben a kezdeti hónapokban ki tudott bekapcsolódni, és ki nem, és hogy az, hogy például Kolozsváról el kellett menekülni, az lehet, hogy éppen segítette azt, hogy az adott geográfus Budapesten be tudjon csatlakozni ezekbe a munkálatokba, például Csolnoki Jenő.
De hát ez azért is nagyon érdekes, mert így, hogy mondod, hogy a személyes sorsát is érinti, mert ugye akkor még inkább érdekelt vagy motivált abban, hogy ezt a bizonyos térkép javaslatot, mert akkor itt csak javaslatokról beszélünk, ugye így is lehetne, meg úgy is lehetne, hiszen ezek versengő teóriák, akkor még inkább érdekelt abban, hogy minél inkább meggyőzze a többieket arról, hogy így kéne ábrázolni.
Azt fölismerték, illetve igazából ez egy több évtizedes diskurzus volt, hogy azzal a magyar kortársak is tisztában voltak, hogy az osztrák-magyar monarchia és azon belül is a magyar királyság az etnikai szempontból egy sok nemzetiségű ország. Még inkább így volt ez 1900-ban, mint ez 1910-es népszámlálás idejére, tehát tulajdonképpen a világháborúhoz közeledve magyar szempontból még javult is a helyzet, de a végeredmény az az, hogy 1918-ban ott állva egy sok nemzetiségű ország geográfusaiként kellett arról gondolkodni magyar szempontból, hogy az ország területi integritását ezt miként lehet megindokolni. Meg lehet-e védeni az egész ország területet, és ha nem lehet, akkor milyen elvek mentén lehet érvelni. És ugye az etnikai érv, ki beszél magyarul, az nagyon fontos szerepet játszott ebben a kérdésben, de először, mint B-terv, mert először, és a nagy nyilvánosság számára a propagandában a két világháború között végig, a teljes ország területről, ugye mindent vissza, teljes Kárpát-medence, és néha ehhez Horvátországot is hozzáértették, de általában azért nem. És ezen belül, mint egy B-terv, egy realisztikusabbnak tűnő terv, a magyar nyelvű népesség egy határon belül tartása, illetve később a revízió, az már egyértelműen etnikai alapon állt, legalábbis a fősodor.
Na most akkor egyik lábunk a 20-as év előtt van, a másik pedig utána, ha jól értem, hiszen a 20-ig, 20 júniusáig még zajlottak ezek a kvázi béketárgyalások. Lehet, hogy most nem teljesen jól foglalom össze, de majd kijavítod, és utána ez a mindent visszatípusú érvelés az értelemszerűen Trianon után lépett érvénybe, tehát 20-ra már ezzel a vörös térképpel ment érvelni a magyar tárgyaló delegáció, és ha jól értem, de akkor erről még majd mondja egy mondatot, és utána pedig hát tulajdonképpen az igazságot Magyarországnak típusú érvelésnek volt egy új területe, tehát ebben is cezúra volt azért akkor a trianoni döntés nyilván.
Igen, cezúra volt, ugye ezt a teljes országterületet megvédendő álláspontot, ezt a béketárgyalások alatt is képviselték, például a Lapotyi beszédében erre nagyon sok pontot lehetne felsorolni, és ugye az etnikai érvelés az csak az egyik volt, hogyha nem lehet megvédeni az egészet, akkor mégis etnikai alapon, ami magyar, azt mégis. De igazából ugye a magyar békedelegáció a béketárgyalások aktív szakaszára nem kapott meghívást. Ugye egy tanácsköztársaság volt, nem is mindig volt kormány, másrészt a béketárgyalásoknak az első szakaszai azért nem voltak kiegyenlítettek, tehát Magyarország szempontjából egy vesztes félről beszélünk, és csak 1919 végén kaptak meghívót, addigra viszont már elkészült a vörös térkép, ami egy viszonylag kisméretű, kézbe vehető térkép, és ott kapta elő a beszéde végén Aponyi Albert, amelyet az Antant országok vezetői előtt tartott, tehát ez volt az egyetlen olyan beszéde a fennmaradt visszaemlékezések szerint, ami úgy tényleg a másik oldal konkrét vezetői előtt zajlott, és mint egy mellesleg vette elő a térképet, hogy beszélt eddig az ország teljes területi egységéről, de hogy amúgy etnikai szempontok is vannak, és itt van ez a térkép, kézbe vehető körbe is adták, megnézték, és a vörös térkép ennek a momentumnak köszönheti a legendáját. A legenda mögött viszont ott áll az a valóság, hogy Telekinek arra volt anyagi és politikai erőforrása, hogy ezt a legendát utána újságcikkek, tanítványok hálózatának segítségével fölépítse és ápolja két világháború között. Ugye ez a mindent visszaidőszaka, ahol párhuzamosan volt jelen ez a teljes országterületre vonatkozó teljes revíziós törekvés, illetve a háttérben főleg a tudományos diskurzus számára egy etnikai megoldás, vagy egy etnikai javaslat, és a vörös térkép ennek volt a fő dokumentuma. De a vörös térkép, ugye itt beszéltünk a beszélgetés első részében arról, hogy rendkívül sokféle trükk lehetőség van egy térképen a különböző ábrázolásmódoknál.
Hát vártam, hogy rátérünk erre, hogy összehúzzuk itt a szálakat. Tehát fedjük fel, hogy akkor miért vörös térkép eleve, és mi a legendája. Tehát mondd el ezeket a finomságokat is, légy szíves.
Hogy a vörös térkép ugye a színéről kapta a nevét, de ahogy mondtam, itt a vörös színt azt mindenki a korszakban, vagy majdnem mindenki, tehát mondjuk 10-ből 9-szer használták saját magukra nézve, csak a vörös térképen tényleg egy rendkívül élénk árnyalatot sikerült választani, de ez nem jelenti azt, hogy egy román térkép ne nézett ki volna hasonlóan ezekben az évtizedekben, vagy főleg akár egy német. Tehát a német példát azt rengeteget lehet hozni, amik még akár a vörös térképnél is plastikusabban adják vissza a megrendelőnek az ilyen jellegű igényeit. A vörös térképnél ugye a színhasználat mellett például nagyon fontos az, hogy ez egyfajta sziget térkép, tehát a Kárpát-medencén túl, az egykori Magyar Királyság területén túl, ugye Horvátországot leszámítva, nem ábrázolnak semmit, tehát tulajdonképpen fehér a térképnek a széle, és hiába egy etnikai térképről beszélünk, ez a jellemzője térképnek mégis nagyon jól támogatja a Kárpát-medence földrajzi egységét. Noha etnikai térképről beszélünk, de mégis olyan megoldást sikerült választani, ami ezt a Kárpát-medencének ezt a fajta egységet, mint egy szelet kenyér, tehát hogy ilyen nagyon, nagyon plasztikusan.
Tehát egy földrajzi területet kombinál tulajdonképpen a etnikumoknak a megjelenítésével, ez a trükk benne, jól értem?
Ez az egyik trükk. A másik trükk az meg az ugye, hogy ez a térkép, ez elvileg az említett felületszínezéses térképekkel ellentétben, ez pontos. Tehát itt egy négyzetmilliméter a 100 főt jelent. Tehát amit pirossal beszíneztek, az 100 fő magyar lakosságot jelent. Na most, mivel egy olyan ábrázolási módszert választottak, ahol nem matematikai alakzatokban vannak ezek rendezve, hát mérje le valaki milliméter papírral, vagy jelenleg ugye van erre azért modernebb technika is, de akkor tudjuk eldönteni, hogy a térkép pontos-e, hogyha valaki megméri. De a térkép legendájához nagyon erősen hozzátartozik, hogy ez egy pontos térkép, amit viszont egy korabeli egyszerű felhasználó nem igazán tud ellenőrizni.
És ugye tegyük hozzá, hogy a más népességek, praktikusan a román, az meg valami sokkal kevésbé észrevehető színnel volt, tehát mint egy mellékesen oda vázolva, ha jól értem.
Igen, a románok jellemző színadása a korabeli magyar etnikai térképeken az a lila volt. A vörös térképen is lila. Amit a színhasználatnál még egy trükk, az, hogy a németeket narancssárgával ábrázolták, és ez több korabeli magyar etnikai térképen is előfordul, mert a különböző Magyarországon élő kisebbségek közül korabeli magyar vezetők a német kisebbséget tartották az ország területre legkevésbé veszélyes kisebbségnek, és egyrészt azért, mert magas fokon polgárosult városi népességről volt szó, akik a későbbi Burgenlandot leszámítva nem igazán alkottak tömszerű népességet, azért voltak olyan régiók, ahol igen, de alapvetően mégis a népesség nagy része az nagy mértékben asszimilálódott is a magyar népességben 20. század elejére, tehát ilyen értelemben a magyar vezetők sokkal kevésbé számítottak területi veszteségre német oldalról.
Már piros, ugye?
Így van.
Ezért a narancssárga, hogy az már nagyon közeli.
Egyfajta szövetséget jelent.
Azért is izgalmas nekem, hogy a német térképészeti ábrázolást behoztad, mert amennyire láttam és készültem belőle, Németország szintén használ térkép alapú érvelést az Egyesült Államokban, tehát amennyire jól olvastam vagy jól láttam, Amerikában futottak olyan hirdetések, effektíve újságokban, amiben a németek azt ábrázolták, hogy még minket támadnak azzal, hogy gyarmatosítani akarunk, vagy hogy mekkora a német birodalomát nézzék csak meg, és akkor ilyen egész más, sokszor torz ábrázolásban tették a többieket maguk mellé.
Igen, itt egy kicsit vissza is lehet csatolni majd a vörös térképhez, de alapvetően ezeknek a térképeknek most az első világháborút lezáró béketárgyalások kontextusában nagyjából két csoportja van. Az egyik az a nagy közönség számára szánt újságcikkek mellékletei, amiről most beszéltünk, és a vörös térkép is részben ide tartozik, mert rengeteg kiadása, változata jelent meg különböző nyelveken, tehát ezt egy korabeli könyvesboltban meg lehetett vásárolni, akár külföldön is nagyobb városokban, és erre Telekiék nagy hangsúlyt fektettek, hogy a nagyobb városokban ezeket a térképeket meg lehessen vásárolni. Ugye nem egyből, hanem később.
Lásd még propaganda egyébként, igen. Tehát hogyha külföldön meg lehet venni azt, hogy mi a mi igazságunk, ez beletartozik ebbe a érvelés technikába.
Igen, például volt külön amerikai kiadása, Teleki amerikai előadók körútjának beszédeit megjelentették egy könyvben, és ahhoz is mellékelték a vörös térképet. És volt egy másik csoportja ezeknek a térképeknek, ami kifejezetten a béketárgyalásokra az ott ülő politikusokat és szakértőket meggyőzendő készültek. A vörös térkép helyzete ilyen szempontból kettős, mert nagy, méreténél fogva nagyon alkalmas volt a nagy közönség számára való terjesztésre is. Ugye viszonylag kicsi, nem igényel sok papírt, és ezért ezekben a hónapokban papírhiány is volt. Ugyanakkor kellően részletes és nagyon speciális ábrázolásmódot használ ezzel az egy négyzetmilliméter beszínezett felületkartogramos ábrázolási módszerrel, hogy politikusok és szakemberek elé is oda lehetett tenni, általában nem egyedül, hanem részletesebb térképekkel együtt, de a vörös térkép szerepe az kettős. A németeknél ott is készültek különböző ilyen térképek, béketárgyalásokat befolyásolandó, nagyon hasonló anyagok készültek a magyar térképekhez. Konkrétan van olyan német térkép is, ahol magyar hatást lehet kimutatni, hogy az adott szerző inspirálódott a magyar szerzőnek a térképéből. Noha, mint említettük, a magyar előkészületek, békeelőkészületek nagyon megkésre indultak el, ám annál intenzívebb és gyorsabb lett 18-19 fordulóján ez az egész projekt, és olyannyira begyorsult, hogy 19 folyamán még a többi szereplő még esetleg tudott inspirálódni a magyar megoldásokból.
Ez volt a Krízisek és pofonok rádió változata. Segyevi Dániel geográfus, a Herder Intézet tudományos munkatársa volt a vendégem. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Mindig elmondom, most is elmondom, hogy csak a rádió hallgatóktól búcsúzunk el, mert folytatjuk Danival a beszélgetést a térképészetben rejlő trükkökről, manipulatív lehetőségekről, de az már az online podcast felületen, úgyhogy itt most elköszön a Krízisek és pofonok és Böhm Kornél.
Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsorát hallották. Kommunikáció, manipuláció és ráció legközelebb egy hét múlva ugyanitt a Trend FM-en. Az adást holnap délben újra meghallgathatják a 94.2-n.